Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a Brüsszeli Hét 56. adása. Mai műsorunkat teljes egészében az állam és kormányfők által múlt héten elfogadott reformszerződésnek szenteljük. Megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között került pont a dokumentumot övező kálvária végére, mely országok mit követeltek, mi maradt ki a szerződésből, milyen kézzelfogható eredményei lesznek az állampolgárok számára, és hogy mindebben mekkora szerepe volt Portugália miniszterelnökének, aki miniszterként a 3 évvel ezelőtti labdarúgó Európa-bajnokság egyik főszervezője volt. Tartsanak velem!
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Ebben a rovatban általában az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit szoktuk áttekinteni, most is így lesz, azonban most csak egy eseményt veszünk górcső alá, Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo elemzőjével jelesül a múlt heti állam és kormányfői csúcs találkozót, amelyen a tagállamok vezetői elfogadták az Európai Unió reformszerződését. Tekintsük át azt, hogy ez alatt a 2 nap alatt milyen kompromisszumok születtek, mennyire volt nehéz helyzetben a levezető portugál elnökség, ugye lehetett arra számítani, hogy több tagállam megpróbál majd borsot törni a portugálok orra alá és akadályozni a szerződést.
Az látható volt tulajdonképpen a csúcs előtt is már, hogy bizonyos szempontból nagyon egyszerű kérdések maradtak csak hátra. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió vezetői a reformszerződéssel kapcsolatos kulcskérdések nagy részét tulajdonképpen már júniusban lerendezték, amikor elfogadták a kormányközi szerződésnek a mandátumát. Ez egy érdekes módszer volt, tulajdonképpen fordítottan haladtak a kormányközi konferencián a szokásától eltérően, tehát először megállapodtak szinte a tulajdonképpeni végeredményről, majd utána elindították a kormányközi konferenciát, hogy az gyakorlatilag azt a mandátumot, amit a kormányközi konferencia kapott. Maradt egy-két kérdés. Részben olyan kérdés, ami már a júniusi csúcs találkozót követően megjelent. Itt emlékeztetnék Lengyelország problémájára.
Igazából itt a lengyeleknek mi volt a bajuk, hiszen emlékezhetünk a júniusi csúcs találkozóra, ahol szintén éjszakában nyúlóan vitáztak a állam és kormányfők főként Lengyelország miatt, és akkor úgy tűnt, hogy elhárult tulajdonképpen minden aggály, nem?
Valóban úgy volt, hogy a lengyelek tulajdonképpen kiharcolták azt, amit el szerettek volna érni, kivéve egy kérdést, volt egy elvaratlan szál, ez arról szólt, hogy létezik egy olyan kompromisszumos formula az Európai Unióban, hogyha egy tagállam kisebbségben marad, éppen csak kisebbségben marad egy-egy fontos döntés kapcsán, akkor hivatkozhat erre a kompromisszumra, ezt úgy hívják egyébként, hogy joanninai kompromisszum, erre támaszkodva egy-egy tagállam tulajdonképpen kitolhatja, elhalaszthatja egy-egy olyan döntés meghozatalát a többi tagállamokkal szemben, amely általában húsba vágó érdekeit érinti. Amit egyébként a júniusi csúcs még nem oldott meg, és ez a kérdés tört a felszínre az elmúlt néhány hónapban is, magán a lisszaboni csúcson is, hogy ennek a joanninai kompromisszumnak milyen addicionális jogi formát adjanak.
Milyen egyéb vitáskérdések voltak még, ami azt eredményezte, ugye, amit tudunk is, hogy éjszakában nyúlt a 2 napos csúcs találkozó?
A másik kulcskérdés, ami egyébként tulajdonképpen még kiderült a lengyelnél is fontosabbá nőtte ki magát az Európai Uniós csúcs találkozón, ez az Európai Parlament jövőbeni összetételére vonatkozott. 750-ben kell a jövőben maximálni a jelenlegi Európai Unió számára a képviselői helyek számát. Mindez azt jelentette tulajdonképpen, hogy el kellett osztani tulajdonképpen a képviselői helyeket. Na, itt kezdődött a probléma, hogy milyen elv alapján osszák szét a képviselői helyeket, anélkül, hogy nagy rálépjenek valamelyik országnak a tyúk szemére. Ez a tyúk szemre rálépés sikerült végül is, az olaszokra sikerült így, ha úgy tűnik, ráhúzni a vizes lepedőt, akik ebből egy nagy problémát csináltak. Éppen arról szó, hogy Olaszországnak a jövőben a tervezet szerint, a javaslat szerint kevesebb képviselői hely lenne az Európai Parlamentben, mint a briteknek és a franciáknak. Ezt egyébként természetesen nem egyfajta szubjektív mérce alapján határozták el, hanem a lakosság, a népesség szám alapján. Amit az olaszok persze kifogásoltak, hiszen a mai napig tulajdonképpen az olaszok, ha megnézzük a szavazati arányokat a tanácsban, és más kérdésben is, ők egy paritást élveznek a franciákkal, a britekkel együtt. Tehát ők ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a paritás megmaradjon, és most hirtelen Vipsrops ne változtassák meg ezt a helyzetet. Az olaszok problémáit egyébként sokan megértették, végül is a megoldás az lett, hogy ez egy eléggé tipikusan Európai Uniós megoldás lett, hogy a képviselőhelyek számát növelik majd meg egyel, tehát 70 plusz egy képviselőhely lesz, és ezt a plusz helyet Oroszország fogja majd kapni.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban is az Európai Unió állam és kormányfői által elfogadott reformszerződésről beszélgetünk, mégpedig abból a szempontból, hogy onnantól kezdve, hogy ugye most az állam és kormányfők elfogadták a szöveget, hogyan is lehet majd ebből egy valóban érvényes és hatályozható. Forris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét köszöntöm. Kezdjük is akkor ezzel. Mi a következő hónapok menete innentől kezdve, hogy elfogadták az állam és kormányfők a reformszerződést?
Mindenek előtt alá kell írni még. Erre ugye egyre nem került sor, csupán a tartalmat véglegesítették. Most a jogi szakértők, hogy ilyen szokás még egyszer összefésül éveget, különböző fejezetek konzisztensek legyenek, aztán még hátra van a nyelvi futás is. Tehát munka van bőven, úgyhogy nem is kevés teendő lesz még december 13-ig, amikor is kitűzték az aláírás időpontját, amire nagy eséllyel Lisszabonba kerül sor, és attól kezdve akkor ezt majd lisszaboni szerződésnek lehet hívni. Utána merül csak fel a következő tétje az egész történetnek, ami, mint tudjuk, nem csak az alkotmány a szerződésről sem ilyet érdekes, hanem azért már korábban is voltak megbicsaklások, már 92-ben az amszterdami szerződés is egyszer zátonyra futott Dániába, aztán a nizzei szerződést is egyszer leszavazták az írek.
Térjünk mindjárt vissza a népszavazáshoz, de jól értem, ugye, hogy onnantól kezdve, hogy az állam és kormányfők elfogadták, illetve amúgy majd decemberben aláírják, ezután minden tagállam parlamentjének így kell ezt fogadnia, ugye?
Nem. Itt arról van szó, hogy miután mindenki aláírta, minden tagországban ratifikálni kell. A tagországok szabad kezet kapnak, mint minden ilyen esetben arra, hogy milyen ratifikációs módszert választanak. Közvetlenül népszavazáson ratifikálnak, és legfeljebb a parlament ezt csak tudomásul veszi, vagy van népszavazás, de ez csak úgynevezett véleménynyilvánító népszavazás, és ettől még a parlamentnek formálisan is szavaznia kell róla. Más kérdés, hogyha ez a véleménynyilvánító negatív, akkor még nem volt például, hogy a parlament ezzel szembe menjen. És vannak olyan országok, a mostani szerződés ügyében első kötöttséggel ezek látszanak elsősorban pozícióban lenni, akik azt mondják, hogy ők most nem akarnak népszavazni, nem látják úgymond szükségét annak, hogy népszavazzanak, hanem csak parlamenti döntés lesz. Hol mit követel meg az alkotmány, azt szerint lehet eljárni.
E mögött nem inkább az van, hogy félnek egy 2005-ös kudarctól, ami ugye a franciák és a hollandok leszavazták?
De természetesen az van. Itt tulajdonképpen az is van, de tényleg nagyobb rendszerű részben ez a motiváció, de itt lehet, hogy meg kell sandaságra gondolni, hanem inkább egy tanulási folyamatra. A tagországok egyre inkább megtanulták azt, hogy nemzetközi szerződést, és főleg olyan bonyolult szerződést, mint egy Európai Uniós nagy szerződés, ami az alapszerződést módosítja esetleg átfogó mértékben, egyszerűen nem lehet népszavazásra vinni. Legalábbis pillanatnyilag ma ez a tagországok nagy-nagy többségében az olvasat, az írek is csak azért viszik, mert egyszerűen az alkotmány mindenképpen szükségessé teszi ennek megléptét, de ahol alkotmány ezt nem teszi szükségessé, ott ma már mindenhol inkább megpróbálják kikerülni, mert az elmúlt példák, pontosan amikre utaltunk, mindenhol az derült ki, hogy leszavazták a szerződést, de mint utóbb különböző felmérésekből kiderült, az első többségben soha nem azért, mert a szavazók tudták volna, hogy mi volt a szerződésben, hanem mert belpolitikai megfontolások alapján szavaztak, vagy valami másról szavaztak. Például a hollandok esetében sejteni tudni lehet, hogy nagyon jelentős részt így akarták kifejezni negatív elutasító véleményüket a bővítésről, amiről nem kérdezte meg őket senki.
A népszavazással kapcsolatos ígéretekkel mennyire függ össze az, hogy ugye több közvéleménykutatás is napvilágot látott a elmúlt hónapokban, és ezek szerint egyre több olyan ország van, amelynek az állampolgárai szeretnének népszavazást. Ezt hogyan győzik le, vagy hogyan birkóznak meg ezzel a politikusok?
A probléma a következő. Egyrészt, ahogy elmondtuk, az esetek nagy többsége az emberek nem ismerik a szerződés tartalmát, nem arról szavaznak, hanem belpolitikai megfontolásokról. Nem ismerik azért sem, mert 2-3-400 oldalas jogi szakszövegről van szó, nem is elvárható, hogy ebben nem jártas úgynevezett utcaemberre ezt úgy átrágja, hogy utána szavatos véleményt tudjon formálni róla. Fontos szempont az is, hogy a nemmel való szavazásnak nincsenek következményei. Azzal, hogy Franciaországban nemmel szavaztak a alkotmány a szerződést, még Franciaországnak nem kellett kilépni az Európai Unióból. Az is egy fontos szempont, hogy a legtöbb ilyen népszavazásban általában a lakosság 40-50%-a vesz részt, néha kevesebb, néha egy picit több, és aztán ugye annak a picit több, mint fele ad ki valamilyen eredményt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy mi állampolgárok mit érzékelhetünk majd a reformszerződésből.